a mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk elején a 254. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Így kezdődik az első vers, mindenkoron áldom az én Uramat. Hallgassátok meg Istenek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Jakab levelében, annak első fejezetében, a 19. verstől.
Tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát. Azért vessetek el minden undokságot és a gonoszság sokaságát, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely megtarthatja lelketeket. Az igének pedig cselekvői legyetek, és ne csak hallgatói, becsapva magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen hasonló ahhoz az emberhez, aki tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát, majd miután megnézte magát, és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben. Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak Isten tisztelete hiába való. A tiszta és szeplő nélküli Istenfélelem Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és szeplőtelenül megőrizni magunkat e világtól. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, kegyelmes Istenünk, hogy ma is elkészítetted a veled való találkozás alkalmát, az öröm alkalmát és ezt az ünneplést. Urunk, kérünk, add meg nekünk, hogy ez a nap valóban a lelki békesség és az öröm napja legyen a számunkra. Hálát adunk neked, Urunk, hogy rád bízhattuk is eddig is minden utunkat, tervünket, minden nehézségünket. Urunk, hálát adunk, hogy mindeddig meghallgattad minden imádságunkat. De legfőképpen hálát adunk neked, Urunk, a te fiadért, aki által minden vétkeinkből megszabadítottál minket, és aki által most megigazultan állhatunk a te színed előtt. Bár méltatlanok és érdemtelenek vagyunk, most kegyelmed által mégis bátran állhatunk meg színed előtt, és bátran szólíthatunk meg téged, atyánkat, mi, a te gyermekeid. Most könyörgünk, hogy tedd a te beszédedet, a te igédet hatalmassá közöttünk. Add, hogy egyen-egyenként a mi nehézségeink, vagy várakozásaink, örömeink, ne vegyék el a figyelmünket a te ígédtől. Ne harsogják túl a te beszédedet mi bennünk. Adj nekünk belső csendességet. Így kérlek, hogy légy az ige hirdetőjével. Kérünk, hogy légy azokkal, akik most a gyermekek között hirdetik a te ígédet, hogy tudják ők is lefordítani a gyermekek nyelvére a te hatalmas üzenetedet. Kérünk, légy az egyházközség minden szolgálattevőjével, kicsikkel és nagyokkal. Így kérünk, hogy küldd a szent lelkedet, hogy pecsételj el mi bennünk a te üzenetedet. Amen.
Amen. Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét a 103. Zsoltárból hirdetem. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 379. dicséretünk 3. és 5. versét énekeljük. A 3. vers így kezdődik, ne hagyd minket, Úristen, szomjúhoznunk. Istennek szent igéje, amelyet szent lelke segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Mózes 2. könyvében, a 22. fejezetben, az új fordítás szerint a 22. verstől, a 21. verstől, a régi fordítás szerint pedig a 22. verstől. Egy özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg. Ha nyomorgatod azt és hozzám kiált, meghallgatom az ő kiáltását. És felgerjed haragom és megöllek titeket fegyverrel, és a ti feleségetek özvegyekké lesznek, a ti fiaitok pedig árvákká. Kedves testvérem, azért választottam a Jakab beli igét kiindulásként, nehogy azt gondolja közülünk bármelyikünk is, hogy ez az ószövetségi törvény, ószövetségi igerá nem vonatkozik, mert ez csak egy mellékes üzenete az összes többinek, egy szociális törvény a sok közül. A Jakab leveléből azt látjuk, hogy ez nem egy a sok közül az özvegyek és árvák felkarolása, hanem egyenesen úgy mondja itt az ige, hogy az az igaz istentisztelet a gyakorlatban, hogy meglátogatni az özvegyet és az árvát a nyomorúságukban. A Szentírásban nagyon-nagyon sok helyen olvashatunk árvákról és özvegyekről. A Biblia törvényei különben történetileg is az elsők, akik, ahol gondol rájuk az Isten és pártfogásukba veszi őket, különös gondja van Istennek a nyomorultra, a szegényre, az elesetre. És ez a tény nem csak arról beszél, hogy milyen nyomorult helyzetben van az ember, hanem elsősorban arról beszél, hogy milyen irgalmas Istenünk van. És ezt szeretném a legelején továbbadni, elmondani a testvéreknek, hogy ez a rövid kis szakasz elsősorban arról beszél, hogy az Isten milyen irgalmas Isten. Hogy ezt mondja nekünk, hogy én irgalmas Isten vagyok, és olyan jó, hogy az Istent mindig ilyennek láthatjuk a Szentírásban. Olyannak, aki lenyúl a magasból az emberhez, aki nem azt nézi, hogy milyen helyzetben vagyunk, milyen bűnöket vétettünk ellene, mennyire távolodtunk el tőle, hanem mindig utánunk jön és keres. A kicsik, a gyengék, a kiszolgáltatottak mellé áll. Nem a nagy sereg mellé áll, hanem mindig a kicsi mellé áll. A gőgös, az önigaz emberrel pedig nem tud mit kezdeni. A fennhiázókat megalázza. Semmiket választotta ki a világ erőtleneit, hogy megszégyenítse az erőseket. És újra és újra ezt találjuk a Szentírásban, lépten nyomon minden könyvben, hogy az Isten jön utána a bűnös embernek, hogy szerető atya marad árvának és özvegynek. Szerető atya marad az embernek még akkor is, amikor tékozló fiú módjára a hátát mutatja és hűtlenné válik. Ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad. Ő magát meg nem tagadja. Kiválasztotta a népét, és bár ez a nép minduntalan engedetlen lett, önző és azt látjuk, hogy én központú életet élt, és semmibe vette különösen ezeket a szociális, irgalmassági törvényeket, és mégis megy utánuk az Isten. Számtalan próféta ezért ostorozza őket, Ámosnál is ezt hallhatjuk a bibliaóráinkon, de Ézsaiásnál is így kezdi Ézsaiás is ezzel az ostorozással. Isten újra és újra elmondja ezt nekik, éleszti a hitüket, beszél hozzájuk, és azt mondja, hogy ha kiált hozzám, akkor meghallgatom, mert irgalmas vagyok. Az Isten ilyen, hogy minden útja szeretet, hűség, irgalom. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Kinyilvánítja, hogy neki igenis kellenek az elesettek, kellenek az özvegyek és az árvák. De ugyanakkor az új szövetségből azt is láthatjuk, hogy az Isten irgalmának mekkora ára volt, hogy az az ára az Isten irgalmas szeretetének, hogy az ő egyszülött fiát áldozta felértünk, és az irgalmatlanságunk bűneiért Jézus Krisztusnak kellett szenvednie. És ezért lehet az, hogy közel jön hozzánk az Isten, ezért lehetséges az, hogy ez az irgalmas szeretet átformálja a mi szívünket. És ezt ingyen készítette el nekünk az Isten. Bárki kinyújthatja érte a kezét, és elfogadhatja. Az özvegy is, az árva is, de azok is, akik úgy néznek magukra, hogy nem ilyenek, bár mi Isten nélkül ilyenek vagyunk, hogy nagyon is árvák és elveszettek, és nem találjuk a hazavezető utat, csak ha ő megfogja a kezünket, és oda vezeti az életünket, lábainkat. A Szentírás nem csak, hogy kötelezővé teszi az irgalom gyakorlását özvegyek és árvák felé, hanem példát is ad. És példaként állítja elénk ezeket az özvegyasszonyokat. Az elsőszülött fiú kötelessége volt a gondoskodás, és ezért is kapta kettős részt, hogyha az özvegyasszony gyermektelen volt, akkor sógorházasság révén kellett gondoskodni róla. Látjuk ezeket a történeteket, amik erről szólnak különösen is. Nagy erővel bírnak, gondolok itt Támár történetére, apósával, Júdával szemben, aki ki akarta semmizni ezt az özvegyasszonyt, a menyét tulajdonképpen, és a végén azt mondja róla, azt kell, hogy mondja róla Júda, hogy bizony igazabb ő nálam. És az Isten nem hagyta magára, és bekerül az üdvösség vonalába, Jézus Krisztus nemzetség táblázatára. Aztán ott van Rút könyve, amit biztos, hogy mindannyian jól ismerünk, tulajdonképpen özvegy asszonyok történetét mondja el, hogy az Isten hogyan gondoskodik róluk nyomorúságukban, hogyan vezeti őket haza, hogyan teszi népévé a nem népből való Rútot, a reménytelenségükbe hogyan ad nekik jövőt, életet, és végül Rút is bekerül Jézus Krisztus nemzetség táblázatába, vagy a nagy éhség idején Illés prófétát Isten pont egy reménytelen özvegyasszonyhoz és árvához küldi, akiknek már semmiük sincs, csak a halált várják, csak egy kis maradék, lisztecske meg olaj, és mégis ez az özvegyasszony ezt a maradékot is kiengedi a kezéből, oda meri adni, amilyet csak van az Isten emberének, először neki süt pogácsát, és utána átéli azt, hogy az Isten milyen bőségesen visszaadja ezt neki, és gondoskodik róla. Jobb védő beszédében is ezt emeli ki, hogy mert megmentettem a kiáltozó szegényt és az árvát, akinek nem volt segítője, a veszni indultnak áldással szállt rám, az özvegynek szívét megörvendeztettem. És az új szövetségben a gyermek Jézust, Anna, a 84 esztendős özvegyasszony tartja kezében az elsők között, amikor ott elviszik bemutatni Jeruzsálembe. Jézus feltámasztja a Naini özvegynek a fiát, és az írástudók, farizeusok, a nagy tudósok elé állít Jézus egy özvegyasszonyt példának, aki meri mindenét beletenni a persejbe. És amikor Jézus az imádkozásról, az álhatatosságról tanít, akkor is egy özvegyasszonyt állít elénk, egy névtelen asszonyt, aki kitartóan jár a bíró nyakára egészen addig, amíg az nem teljesíti a kérését, mert bizonyos volt az igazában. És Jézus ott a kereszten gondol az ő özvegyen maradt édesanyjára, és rábízza tanítványára, Jánosra. Az első gyülekezetekben is különös helyük volt az özvegyasszonyoknak, komoly szolgálatot kaptak és végeztek. Szabad volt a szívük, és ezért tehették az idejük is, és tették. Péter is egy ilyen buzgó özvegyasszonyt támaszt fel a halálból. Példaként vannak előttünk ezek az asszonyok, akik először tudták önmagukat adni, és mindenüket. Tudtak nyomorúságukban Istenben bízni, reménytelen helyzetük ellenére is, és kaptak életet, és reménységet, és folytatást. Akik közülünk ilyen özvegyasszonyok, árvák, legyen ez a példánk mindannyiunknak. De ki az özvegy, és ki az árva igazán? Ezek az emberek valami nagyon nehezet éltek át, a halál és a gyásznak a fájdalmát. Tehát aki az életük támasza volt, az elment mellőlük, és nincs, aki segítsen, nincs, aki gondot viseljen róluk. Nincs szociális háló, nincs özvegyi nyugdíj, nincs árvaellátás. Magukra vannak hagyatva. Sokan visszaéltek az árvák helyzetével, ingóságukat ellopták, vagyonukat használták önkényesen, és amikor jogorvoslást kértek, akkor nem szolgáltattak nekik igazságot, hanem inkább ellenük fordították a törvényt. De én nem csak ezeket sorolnám ide árvák közé, akik papírforma szerint árván maradnak, hanem ha végig nézünk itt a világban, akkor Bizony találunk olyan árvákat is, akiknek bár élnek a szüleik, de mégis nem kapták meg a szülei gondoskodást valami miatt. Nem tudták, nem akarták nyújtani, tehát többen vannak az árvák, mint gondolnánk. És az özvegyek is lehet, hogy már úgy kerülnek özvegységbe, hogy már maguk is betegek, idősek, ellátásra szorulók. Ha belegondolunk az ő helyzetükben, nagyon nehéz egy árván maradt fiatalnak, mennyire nehéz elindulni, hogy fogja tudni megteremteni az alapokat, ha hiányzik a hátszél. Bizony a kezdő fizetés az talán éppen arra elég lesz neki, hogy fenntartsa magát, nem hogy még házat vegyen, ami megmarad, azt elviszi az albérlet. És az özvegyasszony is egyedül marad, akinek nincsen támasza, és még akkor is így érzi magát, hogyha nem volt teljes a férjével vagy a feleségével való kapcsolata, akkor is úgy éli meg ezt az ember, hogy most minden elveszett. Szükségük van kapcsolatokra, vigasztalásra, tanácsolásra, segítőkézre, szeretőkézre. Akkor is, ha hívő emberekről van szó, akkor meg pláne, hogyha olyanokról, akik még az Isten kegyelmét se ismerték meg, akkor meg lehet fogni a kezüket, és elsősorban oda vezetni őket. Közben pedig lehet, hogy pont ezek az emberek mondják azt, hogy nekem nincsen szükségem segítségre, én nem akarok senkinek a terhére lenni. Több ilyen özvegyasszonnyal is beszéltem már, hogy nem akar másoknak a terhére lenni. Ezt így élik meg. És a legelső törvény éppen ezért itt van az Isten igéjében, hogy az Isten kötelezővé teszi feléjük a gondoskodást. Isten ilyen irgalmas Isten, és ezt várja ezért tőlünk is. A római levélben olvasok ezt az igét. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát Pál úgy kéri a testvéreket, hogy az Isten irgalmára, mert tényleg csak az Isten irgalma képes átformálni úgy a szívünket, hogy megváltozik az értelmünk, hogy megújulunk, átformálódunk az Isten akarata szerint. És az az ember, aki megtapasztalta az Isten irgalmát, aki átélte azt, hogy nekem megkegyelmezett, irgalmazott az Isten Jézus Krisztusért, az odaszánja az életét, és keresi, hogy hogyan is engedelmeskedhetne. Tehát ezért is kezdtem ezzel az igehirdetést, hogy átélhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy Isten Jézusban nagyon szeret, irgalmazott, és ezért lehetünk mi is ilyenek. És így tudom képviselni Istent is ebben a világban, hogy nem én vagyok a jó, aki tudok jót tenni a másikkal. Nem én vagyok a jó, aki odaülök mellé, vagy beleereszkedem az ő mélységébe. Nem én vagyok a kegyes, aki jót teszek az elesettel, hanem mert velem is jót tett az Isten. Előbb adott, előbb szeretett. És azért könyörült rajtunk, hogy mi is példává legyünk a világban. Kérdés, hogy látszik-e az életünkön ez a kapott irgalom, hogy hogyan kellene látszania. És azért is olvastam tovább az igét, mint ahogy eredetileg ki van írva a munkatervben, mert utána ez az ige arról beszél, hogy az Istennek kemény ítélete van azon, aki nem így cselekszik, aki nyomorgatja, bántja az árvát és az özvegyet. És ezért nekünk nagyon-nagyon sok feladatunk van, csak körbe kell néznünk magunk körül. Az önző szívünk az mindig talál kifogásokat, hogy miért nem gyakoroljuk ezt, de Jakab levele szerint ez az igaz Isten tisztelet. Tehát itt van az elmélet, és utána ezt gyakorolnunk kellene, tehát szerves folytatása annak, amit a templomban megértettünk. És úgy olvassuk még az igéből, hogy elsősorban saját családunk körében keressük az árvákat és az özvegyeket. Ha valaki a saját háza népére gondot nem visel, rosszabb a hitetlennél, a hitet megtagadta. Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Ha pedig valamely asszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy elsősorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást, mert szép és kedves dolog az Isten előtt. Tehát először a családunkban nézünk körül, a rokonságban. Aztán odaállni mellé, támaszuk lenni, amíg arra szükség van. Van egy olyan ószövetsége, ige is, ami arról beszél, hogy a bőség idején gondoljunk rájuk. Így írja az ige, hogy amikor learatod aratni valódat a mezőn, ne térj vissza, hogy összeszedd, amit ott felejtettél. A jövevényé árváé és özvegyé legyen az, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened, kezeidnek minden munkájában. És a harmadik év végén a tizedet a kapuban kellett lerakni. Ez a tized is az övék volt, oda mehettek és elvehették. Tehát nagy ünnepeken, áldások idején gondoskodni kellett arról, hogy az özvegyek, árvák is örüljenek. Ők ezt nem tudják visszaadni, de az Isten visszaadja nekünk áldás formájában. Lehet, hogy egy helyzetben úgy tűnik, hogy élősködnek rajtunk. De ugye inkább ezt tanultam meg az Istentől, hogy ne az emberre nézzünk, akin segítünk, hanem mindig az Istenre való tekintettel tegyük ezt, vagy adjuk. Tehát ne én mérlegeljem, hanem hagyjam, hogy az Isten vezessen, irányítson ebben is. Számomra nagyon sokat jelentett, hogy amikor gyermekkorunkban árván maradtunk, akkor a helybeli lelkész család felkarolt bennünket és segített. Segített elsősorban úgy, hogy az Isten kegyelmét a Krisztusban megismerhettük, de úgy is, hogy jöttek, és anyagiakat is kaptunk tőlük. Áldás idején, hogyha többet kaptunk, mint amit reméltünk, köszönjük meg úgy az Istennek, hogy továbbadjuk az özvegyeknek és az árváknak. Örülünk annak, hogy az Isten kegyelmes hozzánk, de mutassuk ezt meg azzal, hogy kinyitjuk a kezünket. Fiatalságomnak egyik kedves könyve volt Müller Györgynek az életrajza, nem tudom, hogy ki ismeri az ő életét. Ő árvaházakat alapított, és nagyon-nagyon sok gyermekre volt gondja. És azért szerettem ezt a könyvet, mert tele volt csodákkal, tele volt azzal, hogy ő hogyan élte meg, hogy az Istenhez kiáltott ebben a szolgálatban, és az Isten minden napra kiparancsolta nekik, minden napra volt mit adni a sok-sok árvának. Minden napra megadta az Isten ebben a szolgálatban, amire szüksége volt. És vannak, akik úgy gyakorolják ezt az irgalmat, hogy magukhoz lesznek árva gyermekeket, és teszik ezt azért, mert az Isten indította őket erre, és nem azért, mert az államtól pénzt kapnának a gondozásra, hálából teszik. A református egyháznak is létezik egy ilyen jellegű szolgálata. Ez főleg Szabolcsban működik jól, ahol szabadabbak erre az emberek időben is. És az imádság is nagyon komoly szolgálat értük. Van, amikor mást nem tudunk tenni, mert nem áll módunkba, vagy nincs olyan állapotban a másik ember, nem enged közel magához, elzárkózik fájdalmában, de akkor is imádkozhatom értük, hiszen a szíveket megnyitni egyedül csak az Isten képes, életet, igazi vigasztalást is csak ő tud adni, a valóságos igaz jó az ő kezéből származik. Egy-egy látogatás, beszélgetés is sokat jelenthet, amiben emberévé leszek a másik embernek, az özvegynek támaszává, vagy éppen az árvának atyává, vagy anyjává. Tudom, hogy a gyülekezetből ezt sokan gyakorolták, hogy oda jöttek és mondták, hogy csak egy anyai puszi. És köszönöm ezeket az anyai puszikat, mert a gyülekezetben ezt is át lehet élni, hogy így odaállunk egymás mellé. Adjon Isten nekünk ilyen megnyílt szemeket, erre szíveket, mert csak így leszünk erre képesek. És sokkal több árva özvegy van itt a gyülekezetben, mint gondolnánk. Mi is egy-egy temetés után, amikor megállunk a sír mellett, mindig elmondjuk, hogy szeretettel várjuk a gyászolókat, mert vigasztalást csak itt lehet nyerni, és külön köszöntöm most azokat, akik így a temetés után most eljöttek közénk, és kívánom, hogy találják meg az Isten kegyelmes szeretetét, és tudom, hogy több testvér így ragadt itt a gyülekezetbe, hogy egy-egy temetés után eljöve vegyük észre őket, szólítsuk meg őket, álljunk oda melléjük. Jó lenne, hogyha így itt ragadnának, és nem ragadnának akkor bele a gyászukba sem. Tehát legyünk mi az Isten élő bizonságai az ő szeretetének és irgalmának. Isten adjon nekünk ebbe vezetést és bölcsességet. Amen. Isten igére válaszként a 276. dicséretünk 5. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik: Uram, a nyomorultat, a gyöngét el ne hagyd. Istenünk, először is áldunk és magasztalunk a te végtelen nagy irgalmadért. Áldunk és magasztalunk, hogy minden reggel megújul nagy a te hűséged, hogy nem hagysz bennünket magunkra árvaságunkban. Áldunk és magasztalunk, hogy annyira közel vagy, hogy testet öltöttél fiadban, Jézus Krisztusban, és elszenvedted helyettünk az ítéletet. Dicsérünk, hogy örök életet szereztél, hogy újra atyánká lettél a fiúban, és mi élhetünk így szabadon. Urunk Istenünk, eléd visszük most különösen is a gyászolókat, az árvákat, az özvegyeket, légy az ő vigaszuk és támaszuk, hiszen ha benned nem találják meg ezt, akkor emberi szeretet kevés lesz. De könyörülj mi rajtunk, hogy mégis tudjunk mi is szeretni, nem emberi búzgalomból, hanem mindazokkal a javakkal jól élve, amiket te már előbb adtál nekünk. Köszönjük a gyülekezet közösségét, köszönjük, hogy itt testvéreket, atyákat, anyákat találhatunk, és segíts, hogy mi is azokká lehessünk, ott, ahol kell, akkor, amikor kell. Nyisd meg a szemünket és szívünket, hogy ne legyünk irgalmatlanok. Urunk, hadd lássuk meg először a saját családunkban lévőt, de engedd, hogy másokat is észrevegyünk, és bocsásd meg, kérünk, önközpontú lényünket, hogy olyan nehezen fér bele a másik ember, hogy olyan nehezen gondolunk mások nyomorúságával. Köszönjük, hogy te vagy az, aki gondolsz velünk, és te vagy az, aki betöltöd a mi szükségeinket. Áld meg, kérünk most az úrvacsorára való készülődésünket, és a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.